Hosás 13-hoz lapozzunk. Az elmúlt 5-6-7, nem tudom hány szolgálat volt atyaságról, 7 szolgálat alatt rengeteg, hát a Pali már úgy bevadított egy kicsikét előző héten, megcsinálította azokat az igéket, amik nem annyira kedvenc igény, és de most már azokká lettek. De amúgy én azért az atyának azt az oldalát domborítottam ki, aki egy jó, olyan Isten, olyan atya, akiben benne van az a fajta szeretet, ezt a görög úgy hívja, hogy agapé szeretet, ami felülmúl mindent, mindenkit, és utánozhatatlan az atyának a szeretete. Erről beszéltem, ugye? Folyamatosan erről beszélünk. Miért beszélek az atyaságról? Ez nagyon jó kérdés most gyorsan. Azért beszélünk az atyaságról, mert az utolsó időkben, a Malakiás proféciája alapján Isten átrendezi az egész egyházi kapcsolatrendszert gyülekezetekben, és az atyáknak a szívét a fiakhoz fordítja, és egy óriási szívtől szívvaló hidat, kapcsolatot épít ki Isten ma emberek között. Halleluja. Az az istenkép, akit mi hiszünk és tisztelünk, az egy rész szerint való istenkép, és miközben keresjük az Urat és keresjük Isten jelenlétét, egyre jobban ráérzünk és felismerjük azt, hogy milyen kicsit ismerünk Istenből. És amikor az ember megalázkodik, akkor egyre jobban fölkezd tárulni Isten az ő istenképűségével. A Hosás 13-ban bemutatja magát Isten egy, ugye előző két héttel ezelőtt beszéltem a sasról, hogy Isten úgy jön az életünkre, mint egy sas. Most pedig arról szeretnék beszélni, hogy Isten úgy is tud jönni, mint egy medve. De ez a medve, ez kicsikét mogorva. Durci-murci. Felbőszült. Úgymond a medvéből kijön az állat. Na az állat. Na nézzük az igét. Hosás 13. Hosás 13. Talán 4-től. Pedig én vagyok az Úr, a ti Istened, Egyiptom földjétől fogva, nem ismerhetsz más Istent kívülem, és rajtam kívül nincs más szabadító. Én ismertelek téged a pusztában, az eltikkadt földön. Nagyon, nagyon tetszik ez, hogy Isten igéje azt mondja, hogy én ismertelek téged. Tehát Isten személyesen foglalkozott Izraellel, egy személyes istenképet mutat be az ige. És amint legeltek, elteltek, és szívük felfoalkodik, azért hát elfelejtkezének rólam. Nem az Isten felejtkezett el róluk, hanem az ember felejtkezett el Istenről. Ez egy nagyon-nagyon szerelmes kép, testvérek. Ez egy több, mint a Róma és Júlia. Ez egy Istennek egy bensőséges viszonyát jelenti, hogy amikor az ő kiválasztott népe elfordult tőle, ő nem fordítja el azonnal magát. És azt mondja utána az ige, hogy azt mondja ebben az igében, a hatos van, gyertek a hatoshoz, elteltek, és szívük felfoalkodik, azért hát elfelejtkezének rólam. Tehát nem azért felejtkeztek el Istenről, mert szegénységben voltak, vagy nyomorban a puszta után, hanem azért, mert a szívükben a büszkeség benyitotta az ajtót. De olyan is leszek hozzájuk, 7-es verszak, mint az oroszlán, mint a párduc, úgy lesekedem az úton, rájuk rohanok, mint kölykétől megfosztott medve, és széttépem szívük borítóját, és felfolom ott őket, mint egy nőstény oroszlán, a mezei vad szaggatja szét őket. Amen. Ez egy nagyon erős kép, és szeretném, azért nyitottam ezzel a képpel, mert szeretnétek megmutatni azt az atyát, aki tud ilyen is lenni. Aki tud ilyen is lenni. És mire kíváncsi ez a medve? Mire kíváncsi ez a medve? Én néztem mostanában a YouTube-on, direkt megnéztem egy medvét, hogy milyen az, amikor rátámad egy emberre. Volt egy kép, és abban a képben az volt, kézzétek el, hogy vette föl a kamerával az Úr a medvét, és ahogy rárohant a medve, egy csapással leterítette őt, és aztán meg elhúzta. Egy csapással. Tehát ez nem olyan, mint egy kutya, hogy megtámad egy embert, és akkor rángatja meg, stb. Hanem képzeljétek azt el, hogy egy ütéssel leüt egy embert egy medve. És onnantól kezdve vége. Kiütötte a kamerát a kezéből. És azon elvélekedtem, hogy miért hasonlítja magát Isten egy ilyen drasztikus képhez. Azért, mert meglátta a medve, azaz az atya, hogy a szívük előbőre ott van. Tehát a szívük meghályosodott, és körül akarja metélni Isten az embert. Ez nagyon-nagyon szép kép. Mire kíváncsi a medve, azaz Isten? Hogy leszakadjon a szívünkről az előbőr, és újra visszatérjünk hozzá. Tehát mit jelent ez az ige? Hogy ahhoz, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, ahhoz nem Isten az akadály, hanem mi, és Istennek az a célja, hogy a szívünket körülmetélje, közelebb kerüljön, a kérges rész leszakadjon, és közelebb kerüljön a szívünkhöz. Amen. Dicsőség az Úrnak. Hoztam nektek egy képet, vagy egy videót, azzal kapcsolatban, mi van akkor, hogyha ezt meg is látjuk, ezt az egész sztorit. Máté 15.13-hoz gyertek velem. Ez volt a bevezetés. Máté 15.13. Máté 15.13-tól. 12-estől. Elmondott egy nagyon szép prédikációt, és aztán megbotránkoztak benne a farizeusok. Akkor hazájárulván az ő tanítványai mondanak neki, tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván megbotránkoztak? Ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyi atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket a vakoknak vakvezetői, ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Péter pedig felelvén néki, magyarázd meg nékünk ezt a példázatot. Ti is értelem nélkül vagytok én még? Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Amen. De arról beszél itt Jézus, hogy az embernek a romlásának a fő mesdjéje, a fő irányvonala az a szíve. Tehát azért van romlás az egész földön, mert az embernek a szívének az állapota miatt. A szív állapota miatt romlott egy ember. Például azt mondod azt, hogy vannak emberek, akik bizonyos bűnbe benne vannak, és képtelenek kijönni belőle, vagy megszállottak, vagy bizonyos területen tele vannak olyan aggályokkal, vagy olyan félelmekkel, olyan frusztrációkkal, hogy nem tudnak megszabadulni belőle. Tegyük föl. Jézus azt mondja itt, hogy ennek az embernek nem önmagában a bűnnel van a gondja, hanem az, hogy a szívében benne van az a létállapot, a bűnnek egy olyan állapota, amiből beszél, és amiből irányítja az életét. Értitek? Tehát a szív állapota miatt van a bűn. Nem önmagában azért van a bűn, mert valaki bevette egy bűnkapszulát, hanem azért, mert a bűn bekerült az ember szívébe. Hogy jön a hit? Hova jön a hit? Az elmédbe? Az érzelmeidbe? A gondolataidba? Nem, az embernek az Istennek a hite az embernek a szívébe kerül. Azért, hogy inaktiválja a szívben a hitetlenséget. És azt mondja, visszatérve a 13-asra, hogy azt mondja nekik, hogy bármi, amit nem az Isten atyasága plántál, az az utolsó pillanatban, amikor visszajön Jézus, akkor le lesz szkennerve, és kitépi Isten azt, amelyik nincs tőle plántálva itt a földön. Ezt még egyszer elmondom, nyomatékosítva. Minden olyan dolgot, ami nem az Istennek a plántálása tekintélye, úgy mondom, az atya tekintélye alatt van, arra Isten azt mondja, kitépem. Egy másik fordítás. Ő pedig így válaszolt. Minden növényt, amelyet nem az én égi atyám ültetett, gyökerestől ki fognak tépni. Tudod, miért hoztam ezt az igét? Hogy súlyt és istenfélelmet hozzál az életedre nézve azzal kapcsolatban, hogy bárki lehetsz, bárki, újjászületett ember is. De ha nem engeded, hogy az atya plántáljon téged, és nem engeded, hogy az a mag, amit Isten beléd ültetett, fölnőjön, az utolsó pillanatban lehet, hogy kitépik belőled. Úgy, ahogy vagy. Kérdezed, akkor mi a biztonság? Akkor most én hallottam olyan tanítást, hogy nem lehet kiesni Isten kegyelméből. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez nem igaz, mert a bűn az elválasztja az ember szívét, szellemét az Istentől. Hoztam nektek valamit a bűnnel kapcsolatban, így az elején, hogy a gyerekek is benne legyenek, hogy egyszer legalább hallják azt, hogy Pál mit tanít a bűn kategóriája a kapcsolatban. A gyertek benne az 1 Korintus 5.11-hez. Most azért azt írom nektek, hogy ne társalkodjatok azokkal, ha valaki atyafi létére parázna, csaló, báványimádó, szidalmazó, részeges, ragadozó, az ilyennel még együtt se egyetek. 1 Korintus 5.11. Parázna. Eredetiben görögben pornosz. A pornószó innen jön. A paráznaságnak fordított szó a görög eredetiben porneja, hagyományosan például a magyar károli fordítás paráznaságnak használja az ilyen esetekben. A pornája szó a tiltott, nem természetes szex minden fajtájára vonatkozott. A következőkben közöljük néhány szaktekintélytől származó meghatározását. Ez a V.E. Wine Dictionary. tervezett vagy kivitelezett házasságtörés, prostitúció, erkölcstelenség, törvénytelen közösülés minden fajtája, a férjes asszony szexuális hűtlensége, házasságtörése, vagy általában tiltott közösülés. Ez a görög-angol lexikon. A második, csaló. Kabzsi, mohó, telhetetlen, félrevezető, csaló. Tehát bárki, aki félrevezet, megcsal keresztényt, az mind ebbe a kategóriába esik. Bárki legyen az. A legnagyobb teológiai szaktekintés, aki becsapja, megcsalja a másikat, az csaló. Úgy hívjuk. Csaló. 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 A második dolog, ezt csak azért mondom, mert ilyen prédikációt biztos nem hallasz a mai egyházba, aki így elmondja, hogy mi a bűn. A következő dolog, amiről Pál tanít a Szentírásban, az Új Szövetségben, a bálványimádó. Ez azt jelenti, hogy valaki valaminek szolgál. Ez bármi lehet. Ez bármi lehet, amire a szív összeforr, és szolgálat alá viszi a szívet. Ez lehet munkahely, ez lehet televízió, az a legfőbb bálvány, azt minden nap nézzük. Bármi olyan, akár kapcsolat, akár tárgy, ami már elfoglalja az imádatnak a helyét, aminek egy idő után szolgálsz. Az összes olyan dolog, ami az embert arra kényszeríti, hogy rendszeresen csinálja, nyomja, űzi, hajtja, az mind bálvány. A következő a szidalmazó. Ennek a szónak az az értelme, hogy szidalmazó, szitkozódó, gyalászkodó. Ez sem örökli Isten királyságát. Ez a bűn sem. Mit jelent ez az ige? Azt jelenti, mikor valaki szid, gyaláz olyan embereket, akiket Isten elhívta. Ezek nem öröklik Isten országát. Keresztény-keresztény között kapcsolatrendszerről beszélek. Iszákos. Minden részegeskedés az mind ebbe a kategóriába esik. Aki rendszeresen iszik, úgy iszik, hogy végül részeg. Aztán ragadozó. Eznek az a jelentése, rabló, kiragadó. Hoztam egy igét ezzel kapcsolatban, egy másik igét, ugye így a 1 Korintus 6-9-ben van egy ilyen, úgymond, kategória, bűnkategória. Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten királyságát? Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten királyságát? Tehát van olyan, amivel elveszítjük olyan bűn az Isten királyságát, hogyha nem térünk meg belőle. Amen? Tehát azt mondja itt az ige, nem örökölhetik. A nem szó van ott, az eredetiben is a nem szó van. Higgyétek el. Ne tévelyegjetek. Tehát az, aki ezt nem érti meg, az tévelyeg. Se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se puják, se férfi szeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Istennek az országát. Nézzük az igazságtalant. Igazságtalan, jogtalan, hamis, ártó, engedetlen, hűtlen. A következő, házasságtörő, ezt tudjátok, puják. Ez homoszexuális férfi partnert jelöl, férfi szeplősítők, ez is homoszexuális férfi, terhetetlenek, ez kabzsi, mohó, terhetetlen, félrevezető, csaló. Hogy még jobban megértsd ennek az értelmét, egy tesszikában Pál beszél erről. Senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyafiát. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondtam nektek, és bizonyságot tettünk. Tehát mit mond az Új Szövetség? Hogy Isten bosszút áll azon az emberen, aki tudatosan megcsalja, kilopja, ellopja a másoknak a vagyonját. Ez nagyon fontos. Isten bosszúja van rajta, haragja van azon az emberen. Addig, amíg nem tér meg. Utána pedig felszabadul a haragból, de rendezni kell a kapcsolatot, és az Új Szövetségben a vámszedő például azért adott, azt hiszem, négyszeresen kártérítést, mert a törvényben meg volt szabva, hogyha valaki ellop a másiktól valamit, és kárt okoz, akkor azt úgymond kárpótlást hozzon létre. Itt két bűnlajstomot olvastam föl nektek, azért, hogy megértsétek azt, hogy, igen, kimondom, nem egyszerű bekerülni Isten királyságába. És nem egyszerű témáról beszélünk. Nem egyszerű témáról beszélünk. Azért nem egyszerű téma ez, mert ma, amikor az Isten jelenléte nagyon hiány van emberek, családok életében, úgy gondoljuk sokszor, hogy megtért, újjászületett, elmondta a pulpitusnál az imát, és akkor talán majd valami jót fog történni az életébe, talán majd bekerül a mennybe. De látjuk azt, hogy Pál a saját gyülekezetében ilyen bátor mert lenni, és csinált egy bűnlajstromot, amit azt mondta, hogy ha ez alá mentek, a bűnlajstrom alá, Hiába hirdetem nektek a királyságot, nem fogjátok érteni, és nem is mehettek be. Na most, hogyha az eklézsiában nincsen szentség, akkor hol legyen szentség? Ha az eklézsiában nincs full korrektség, überkorrektség, annyira überkorrektség, amit a világban sincs, akkor hol legyen? Most azt gondold el, hogy ezt a prédikációt Jézus hallja. Egyik nap volt egy ilyen villantásom, hogy megmerném-e azt csinálni, hogy leteszek ide egy széket, és mit szólna akkor, amikor itt ülne tényleg valóban Jézus? Egyébként itt van Jézus, mert azt mondja, ha ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ő ott van. És képzeld azt el, hogyha naponta behívod a lakásodba, és azt mondod, Jézus, ülj le a kanapémra, csücs ide, gyere, imádkozunk együtt. Te meg én. A kereszt nélkül nincs atyaság. A megtérés nélkül nincs atyaság. Ezt felejtsétek el, hogy atyaság és bűn. Az atyaság azért adatik, hogy kijöjjünk a bűnből. Ez nagyon világos, fekete-fehér mondatok. Nélkülözhetetlen az atyai szív a tanítása, de kiadhatatlan. És alapvető feltétel, atyához csak Jézuson keresztül vezet út. Az atyához csak Jézuson keresztül vezet út. Ő azért jött, hogy megmutassa nekünk az atyát, és a tékozló fiú története bemutatja, hogy a mélységes megbánás elengedhetetlen az atyával való kapcsolat helyreállításában. Tehát nem csinálhatjuk azt, és én se csinálhatom azt, hogy beszélek az atyaságról, és nem hirdetem azt, hogy az atya csak a kereszten keresztül kommunikál veled és velem. Ő hajthatatlan ezen a területen. Hajthatatlan. És Isten megszervezte és megtervezte azt, hogy hogyan lehet hozzá közeledni. És ezt nem lehet inaktiválni. És nem lehet negligálni, hogy Isten eltervezte, hogy hogyan menjünk hozzá. És nem mondhatod azt, hogy a bűnnel együtt Isten tudom imádni. Ezt nem mondhatjuk, ideig nem süllyedhetünk le. És most nem is arról beszélek, hogy most azonnal térjél meg, és gyere ide, és sírj, és térdelj le, és csinálj valami nagy attrakciót. Nem, én arról beszélek, testvérek, hogy vannak dolgok, amik alappillérek, nagyon egyszerű dolgok, amiknek be kell menni a szívetekbe, mert nehéz bejutni a királyságba. Jézus nem sokára vissza fog jönni, nem sokára visszajön, nem sokára. 10, 20, egyesek azt mondják, maximum 30 év. És át kell rendezni az életedet, mert nem fog elvinni az Úr, ha nem rendezted át eddig az életedet. Jó? Ez nagyon fontos. És most az atyaság témában egyre jobban megyünk bele, és Isten hív bennünket be az ő jelenlétébe. Nem örökölhetik Isten királyságát a bűnnel teljes emberek. Nem lehet. Értsd meg, meg kell térni a bűnből, le kell tenni a bűnt. Nem lehet. Nem lehet, testvérek. Ezt nem lehet csinálni. Meg kell térni a bűnből. Erre azt mondod, hát akkor most akkor vannak olyan emberek, akik egyszer bűnösek, egyszer nem bűnösek? Jó kérdés. Onnantól kezdve, hogy valaki megigazult hitáltal, onnantól kezdve létrejött egy viszony az atyával. Létrejött egy viszony. És Isten annyira korrekt, ha valaki házasságtörést hoz létre, miután megtért, Isten föntartja azt a nagyívű aduást, hogy azt mondja, fiam, ha visszajössz, megtérsz, helyreállítom újra a kapcsolatomat veled. Ha visszajön és megtér. Tehát ez a lényeg, hogy a megigazultság az egy olyan viszonyt hoz létre, olyan közösséget az atyával, hogy az atya onnantól kezdve annyira korrekt velünk, hogy bármit helyre lehet állítani. Bármit. Ha valóban megigazult. De mi van akkor, ha meg se tért? Csak járt gyülekezet. Mi van akkor, ha újjá se született? Akkor hiába újítjuk meg, és megyünk oda, ezt úgy szoktuk mondani teológiai nyelven, hogy az óembert újítjuk meg. Az óembernek énekelünk, az óemberrel beszélgetünk, az óember jön ide be a gyülekezetbe, és soha nem született újjá. Tehát ezek fontos kérdések. Tedd föl magadba, újjá születtem? Újjá születtem? Tedd föl magadnak ezt a kérdést. Valóban újjá születtél-e? Ha én ki tudom téged hozni az újjászületés bizonyosságából, akkor nem biztos, hogy újjá születtél. Mert ha valaki újjá született, azt nem lehet kihozni abból a pozícióból, hogy újjá van született. Az ember nem hozhatja ki. Volt a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. És jött Jézushoz éjjel, és mondta néki, Mester, ez a János 3-ban van. János evangélium a 3. Jöve Jézushoz éjjel, és mondta néki, éjjel. Hát mikor menjen éjjel? Tudod miért? Mert szégyelte magát. Szégyelte Jézust. Szégyelte az igazságot keresni. Mert utána kidobták volna. Nikodémus egyébként nem csak egy rabbi volt, hanem egy olyan tanító volt, akik a rabbi társadalomban is úgymond a krém volt. Egy nagyon intelligens, összeszedett, nagyon nagy tudású ember volt. Volt egy felesége is, és benne volt a nagy tanácsban is. Jövet Jézushoz éjjel, és mondani neki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszed, hanem ha Isten van vele. Fölismerte azt, hogy Isten fián keresztül Isten cselekszik, mégsem volt újjászületve. Fölismerte Isten természet fölötti dolgait, mégsem volt újjászületve. Fölismerte azt, hogy kenet van Jézuson, és ő nem az ás fia csak, hanem a mennyből létrejött valóság, a Krisztus, aki már volt, mielőtt még Máriában megszületett volna. Mégsem volt újjászületve. Aztán felelt Jézus, és mondta néki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg Isten királyságát. Tehát azt mondja az ige, ha valaki nem születik szellemből, fölülről, és nem megy bele a szívébe, a szellemébe, a Szent Szellem, és nem fogadja be Úrnak Jézus Krisztust, az nem látja a királyságot. Az nem érti a királyságot. És itt nem arról a királyságról beszél, ami majd el fog jönni 1000 éves királyságról, hanem arról, hogy az saját életében nem érti az Isten királyságát, a mennyek királyságát. Nézzük akkor ezt a mennyek királyságát dolgot, mert még egyszer mondja majd Jézus. Mondanék Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Elég idős volt már. Vajon bemeheti az anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Hát ez elég drasztikus kép. Belebújta, be akart bújni az anyjába újra. Felelt Jézus, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Na most ez a 2, vagy a 3-3 és a 3-5-ben, amikor Isten királyságáról van szó, Isten országáról, akkor azt el kell mondani, hogy az eredetiben úgy van, hogy nem képes meglátni, vagy nem képes bemenni az Isten királyságába. Tehát van ott egy olyan görög szó, ami természet fölötti erőt jelent, tehát valaki be akar menni valahova, és nem tud. Vagy pedig valaki be akar menni, de hátulról van egy szél. Mondjuk ezt pestélyes nyelven, hogy hátszeled van. Jó helyen voltál, jókor. Tehát hátszeled van. Vagy a apád kifizette a dolgokat. Hátszeled van. Megnyomja valami, és úgy bemegy valaki. Ott van ez a szó, ez a görög szó, dynamai, hogy amit képesítésnek is használ az ige. Képesség. Tehát nem a maga képességéből születik újjá, és nem a maga képességéből lát bele a természet fölötti dolgokba, hanem mennyből adatik neki. Egy mennyi plusz jön az életébe. Amen. És nézd meg ezt a kifejezést, hogy Isten királysága. Isten országa. Gondolkoztál már ezen? Isten, tehát az Atya királysága. Tehát az Isten uralkodik. Isten uralkodik. Mondd velem együtt. Isten uralkodik. Tehát nem láthatsz bele abba, hogy Isten uralkodik. Ha nem születsz újjá. Miért jött Isten? Miért küldte el az Isten a fiát? Hogy az uralmáról biztosítsa az embert. Hogy ő uralkodni jön. Jézus nem azért jött, hogy egy félnótás, B-kategóriás versenyző legyen. A zenészeknél van ilyen, hogy A-kat, B, nem tudom, hány kategória van. Hány kategória van? 4? Isten fia nem azért jött, hogy egy ilyen hogy hívják, Kanadában voltak ilyen zenészek, ilyen lent voltak a utcai zenész. Tehát nem utcai zenésznek jött el. Ő nem. Ő azért jött ide, hogy az egész emberiséget helyreállítsa. Az egész emberiséget. Az egész emberiséget. Dicsőség az Úrnak. És az Isten uralma miatt jött ide, hogy bemutassa Isten uralmát. A Máté 4-hez gyertek velem. Máté 4. Nem a bűnnel van önmagában a gond, hanem azzal, hogy Isten nem tud uralkodni. Ma van egy olyan probléma az eklézsiában, hogy emberek megtérnek Istenhez. Megtér. Valóban megtér. És mi boldogok vagyunk, és tényleg sírunk. Annyira boldogok vagyunk már, tényleg sírunk, hogy valaki megtért. Mondjuk előző évben 40-en tértek meg, de merítettünk be, azt mondták. És boldogok vagyunk, tényleg végre megjött az esze, és megtért. Halleluja. De értsd meg, ez csak az egyik oldal. Van egy másik oldal, hogy vajon megszentelődik-e, azaz Isten akarata alá viszi az életét, és engedi-e, hogy az Atya valóban Úr legyen. Ez egy másik sztori. És itt jön be a probléma, hogy emberek megtértek, csak nincsenek Isten uralma alatt. Megtértek, de soha nem volt uralom az életükben. Azt tudod, hogy nem önmagában a bűnnel van a gond Éden óta, hanem a függetlenséggel, az autonomitással. Az, hogy az emberek, bár ahogy Ádám és Éva, bár mindent elkészít Isten a királyságon keresztül, benne vannak a királyságban, ott vannak az Éden kertjében, mégis függetlenül akarnak élni Istentől. Ez a probléma. És minél jobban az emberek megszokják azokat a tanításokat, amik nem a királyságról és a királyság elveiről szólnak, annál jobban fölrobbannak az emberek. Mert nem bírják hallgatni azt az üzenetet, ami arról szól, hogy gyere be a királyságba, gyere be Isten uralma alá, és úgy éljél, hogy Isten az urad lesz. Valóban a megváltott szabadítod, és urad, megváltod. Azért, mert nem szoktak hozzá ahhoz, hogy Isten uralma ott van a hétköznapokban, és vezeti őket a Szent Szellem. Gyertek velem, és nézzük meg Jézusnak a, úgymond a program beszédét a Máté 4-ben. 17, Máté 4:17. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Tehát mit hirdetett Jézus? Hogy térjetek meg, mert eljött a mennyek uralma. Uralomról beszélt Jézus, uralomról, uralkodásról. A mennyek országa az uralomra jön. Nem azért jön, hogy nézzük a mennyek országát. Jól érezzük magat a mennyek országában, önmagában. Nem ezért jön. Maga az, hogy az ember például adakozik, vagy szolgálja az urat, vagy segíti a hétköznapokban a nyomorultakat, az önmagában az Istennek nem annyira sokat számít. Tudod, mi számít? Vagy akár 40 embert bemerítünk. Nem ez számít önmagában Istennek. Hanem az számít Istennek, hogy Isten uralma alatt vagy-e. Ma. Nem tegnap, meg 10 évvel ezelőtt, mikor megtértél. Hanem most Isten uralma tekintély alatt vagy-e? Azt mondja Jézus, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek királysága. Tehát azt mondja, nem fogsz tudni az Isten királyságával mozogni, ha nem térsz meg. Mi a megtérés? Megváltoztatom a gondolkozás módomat, paradigmaváltást hozok létre arra, hogy a királyságot megértsem. Mi a királyság? Uralom. Megváltoztatom a gondolkozás módomat, hogy Isten tudjon uralkodni rajtam keresztül. Ádám és Éva elveszítette a tekintélyt, és Isten kizavarta őket az Éden kertjéből, az Isten királyságából. Miért? Azért, mert az autoritásukat, a legitim tekintélyüket elveszítették. Kiestek a kegyelemből, addig, amíg ugye persze Isten visszahelyezte őket, mert megtértek, de addig, amíg nem tértek meg, addig visszaestek egy olyan emberi szintre, amiben nagyon sokan a világban benne vannak. Hát nem tudom, hány milliárd ember van az él a Földön, de nem tudom, hány milliárd ember van most ebben a szinten. De mi ne vigyük be ezt a szintet, ezt a bukás szintjét az eklézsiába. Mert nem ez a mi szintük. A mi szintük az, hogy a királyság szerint élünk. Gyere ki a világból, és gyere be a királyság szintjébe. Mert az Éden kertjének nem az az üzenete, hogy bukott Ádám, hanem az Éden kertjének az üzenete, hogy Ádám megkapta azt a felhatalmazást a királyságból, hogy uralkodik. Ez a lényeg, hogy Isten jött, és Isten volt az uralmi térség, Isten uralmi térsége volt az Éden. A Földön és a mennyben egy ilyen egység volt, és Ádámban benne volt a hatalmas tekintély Istentől arra, hogy az egész világot meghódítsa. Hogy a világot a lába alá teperje. Hogy a világban az legyen, hogy ha Ádámnak a fajzata megy, ott mind uralom van, és Isten ott sétál. Nem az a feladatunk, kimegyünk a világba, és hirdessük azt, hogy Jézus meghalt a kereszten, és aztán pedig, mikor visszajönnek itt, bejönnek ide, akkor megmondják azt, hogy hol van ez a kereszten, keresztről leszakadt Jézus, és fölment a menny, fölmenő Jézus, aki most uralkodik a mennybe. Ez hol van? Mert ez történik, hogy behúzzuk az embereket az eklézsiába, és nem tudjuk bemutatni az uralkodást. Nem egymáson, hanem például a bűnön. Vagy démonok fölött. Még egy dolog. Azt mondja Jézus, ha kiűzitek a démonokat, vagy magáról, elnézést. Azt mondja Jézus magáról, ha kiűzöm a démonokat, akkor kétség kívül elérkezett hozzátok Isten királysága, tehát Isten uralma. Hogyan jön be az Isten uralma Jézus szolgálatába? Hogy kiűzi a démonokat. Na most figyelj ide, ha te nem tudsz még magadból kiűzni egy démont, akkor hozzád nem érkezett el Istennek az országa. Úgyis Isten országa ott van, ahol kiűzik a démonokat. Ma az eklézsia azért annyira veszélyes, mert tele vannak az emberek démonokkal. És megtér egy ember, és démonizált emberekkel beszélget. És torzul az agyaképe. Mert nem látja a szabadságot. Nem látja azt, hogy emberek szabadok lennének. Mert megtűrsz démonokat magadban. A paráznaság az démonizálja az embert. A lopás démonizálja az embert. A mohóság, ahogy olvastuk, démonizálja az embert. Testvérem, hogyha nem hallasz éles prédikációkat, torzulni fog az Isten képet. Mert hozzászokik a szíved a torzult prédikációhoz. Ugyanis a szív arra megy, amelyre a kijelentett igazság van. Nekünk nem az a feladatunk, hogy a szívedet bent tartsuk egyfajta letorzult és lebutított állapotba. Tudod, mi a feladatom? Hogy a szívedbe újra olyan látást hoznak, amely által kifordul a szíved a látás felé. Mert amikor jön a mennyei igazság, az igazság tudod, mit csinál veled? Kiemel abból az állapotból, amiből vagy. És beemel egy új irányba. Ez a kinyilatkoztatott igazság. Hogy jön a szívedbe a látás, és átemel egy más szintre. Ha jön az igazság, a kinyilatkoztatás egy ember életére, az új. Nem ugyanaz, ami benne éltél. Megrázza a kicsi, unalmas komfortzónádat, azt az unalmas kereszténységedet. Azt az unalmas kereszténységedet. És megráz Isten. Láttál már olyat a Bibliában, hogy Jézus, ahol elment valakihez vacsorálni, kajálni, nagyon szeretett enni, dicsőség az Úrnak. Tehát ahol szerette a jó bort is, halleluja, ő az én Istenem. Tehát ahol halleluja, jó tudod, biztos főzni, mert állandóan. Ez döbbenetes, de tényleg, most nem akarok poénkodni, de ne haragudjatok, de lásd meg azt, hogy például megdicsült testben lejön Jézus, benn haláztak már, megint feladták a többiek, ugye a 12 tanítvány, feladta az egészet, 11 tanítvány, feladta az egészet, halásznak, nem működik. Jézus mit csinál? Rőzsét gyűjt, alá csihol, vagy tudom én ősember módjára, nem tudom mit csinál. Hát nem volt gyufája, meg öngyújtója, Jézus nem cigizett. Alá gyújtott, sütötte a jó kis kaját, biztos nem szálkásat, szálkás halat, fulladjál meg, csinálja a halat, és mit, többiek eveznek, nem sikerül neki. Bekiabál, ahó fiúk, és akkor egyből felismerjük, hogy ő az, kirohannak hozzá Jézushoz. És azt mondja, üljetek le, együnk, aztán majd megbeszéljük. Hatalmas, hatalmas Jézus. És de elbeszélgetett mindegyikkel. Fiúk, ez így nem jó. Nem erről beszéltem. Nem ezt beszéltük meg? Halleluja. Tehát visszatérve a megperzselt prédikációmhoz, miről beszélek? Halleluja. Halleluja. Tehát Isten azt akarja, hogy kiűzzél démonokat az életedben. A Máté 28, igen, azt hiszem, Máté 28-ban azt mondja az ige, hogy tegyetek tanítványokká minden nemzeteket. Amen. Most állj már meg egy pillanatra itt ebben az igénél. Te tanítvány vagy? Wait a minute, please. Excuse me, madam. Te tanítvány vagy? 28-18. És hozzájuk menni, Jézus szól a nékik mondván. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Na mivel kezdi Jézus? Hogy ővé minden hatalom. Ővé minden hatalom. A hatalomból árad az erő. Nem az erőből a hatalom. Tehát neked találkoznod kell a hatalommal, hogy erő alatt legyél. A királysággal találkoznod kell a királyság hatalmával, hogy erő legyen rajtad. Tehát a exuszia görögül a hatalom, abból árad az Istennek a powerje. A dynamis, a dinamo, abból jön ki. Ez nagyon fontos, testvérek, mert ha aki nem találkozott a hatalommal, azon soha nem lesz erő. Erő kell a családodnak a megtartására. Erő kell a gazdaság megszerzéséhez. Erő kell ahhoz, hogy fölneveld a kölködet. Erő kell ahhoz, hogy megzabolázd a gyereket. Erő kell ahhoz, hogy a hétköznapi dolgokban szembe megy nézni. Erő kell ahhoz, hogy szembe nézz a tükörbe magaddal. Erő kell ahhoz, hogy erjél a gyülekezetbe. És erő kell ahhoz, hogy igen végighallgassál. Erő kell ahhoz, hogy neveld a feleségedet, a férjedet. Erő kell ahhoz, hogy ne engedd, hogy beleszóljanak az életedbe. Erő kell ahhoz, hogy megtartsd a baráti kapcsolatodat. Erő kell ahhoz, hogy fölépítsd az egzisztenciádat. Erő kell ahhoz, hogy reggel fölkelj. Mindehhez erő kell. Isten ereje. Isten ereje kell. És ez hogyan jön Isten ereje? Hatalomból. Hogy hatalom alatt vagy. Hogy bemész Isten autoritása alá. És azt mondja itt, hogy minden hatalom az övé. Azért, mert Jézus, mikor a földi szolgálatában volt, és még nem dicsült meg, akkor még nem volt minden hatalom az övé. Mert a feltámadás adta neki ezt a tekintélyt. Hogy végigfutotta a pályáját. Mindjárt beszélünk róla. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. Na de hogyha nem szembesülünk, hogy övé minden hatalom, és nem hiszük el, hogy ez az eklézsiának rá van ruházva, akkor hogyan teszünk tanítványokat? Tehát, hogyha én nem vagyok hatalom alatt, akkor hogyan lesz tanítvány itt a gyülekezetben bárki? Ugye Jézus? Hát, hogyha övé minden hatalom. Ha övé minden hatalom. És nekem nincs hatalmam arra, hogy egy nyavajás démon kiűzzek. Akkor hol van a tanítványság? Akkor megfelek lett a tanítványság. A tanítványokat a világ nevezte Krisztusoknak. Nem a hívők. Ez nagyon nagy durva. Nagyon durva. Nagyon durva. Hogy nem úgy volt, hogy én a Sanyit ismertem, és akkor barátkozunk, és hú, tényleg, de nagyon krisztusi vagy. Hasonlítasz hozzá. Tényleg. Igen. Olyan, kriszt, olyan bölcs, olyan télapós, olyan minden, olyan van igazi, atyai, atya. Te Krisztus vagy. Keresztény. Azt jelenti, Krisztiánosz keresztény. Nem. Világi pogány emberek, akik nem ismerték Krisztust, azok mondták a tanítványokra, hogy Krisztusok. Érted, miről beszélek? Hogy fölismerték rajtuk a keretet. A felkentek. Azt mondták, ők a felkentek. Rajtuk volt Isten ereje. Hát nem ilyen csendes gyülekezet volt, hogyha valaki nevetett, vagy valakiből kiment egy démon, vagy valaki prüszkölt egyet. Hú, ez az Úrtól volt, nem az Úrtól volt? Úrtól, nem az Úrtól volt? Ja, Istenem, mi lesz, hogyha jön egy vendég, és nem úgy, tényleg, nem úgy prédikálunk, vagy nem úgy szólunk, vagy mit tudom, mit csinálunk? Testvérek, take it easy. Úgy is lebuksz. Elmemén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellem nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Itt a parancs szó van. Itt nem az a szó van, testvérek, hogy hát nem lehetne. Én úgy gondoltam, tudjátok, de ahogy gondoljátok. Nem, itt azt mondja, ahogy én parancsoltam. Jézus használja ezt a szót, hogy parancs. Tudod, mit jelent ma az Eklézsiában? Ez döbbenetes. Ez olyan, úgy kiveri a biztosítókot, mondaná azt, hogy figyelj, nekem egy ilyen istenkép nem kell. Mi az, hogy parancsol nekem? Hát nekem senki ne parancsoljon. Ez elég baj, hogy Isten neked nem tud parancsolni. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Márk legvégén ugyanezt a sztorit úgy mondja a 16-ban, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Tehát ott hozzáteszi azt, hogy az, aki hisz, az jelek követik. Az nem jeleket követ, hanem őt követik a jelek. Fú! A te Bibliádban is az van, vagy ez Jehova Biblia. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, ezt ne csinált, és ha valami halálos tisztak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Akik hisznek, azokat jelek követik. Ez a tanítványolás, hogy te úgy teszel embereket tanítvánnyá, hogy fölhatalmazod őket arra, ami a tiéd, és amit kaptál, mert minden hatalom átruházott tekintély. Amen. Hát ez még mindig a bevezetés. Halleluja. Miről beszéljek? Akarjátok ezt a hatalmat, hogy megismerjétek? Megismerni? Máté 6:10. 9-től. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Idáig. És aztán pedig a 13-as verszak. Tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, örökké. Amen. Mit mond itt a Szentírás, hogy hogyan imádkozzunk? Azzal kezdi, hogy van atyánk. Az a mi atyánk. Tehát van eklézsia és van atya. Aki vagy a mennyekben, tehát létezel, tehát létezik és él az atya, és szenteltessék meg a te neved. Jön el az atyának, a nevének összes tulajdonsága, és elválasztódjak én erre a tulajdonságra. Ezt jelenti. Mert a név a tulajdonságot jelenti. Aztán pedig, és most ideig eljutottunk, jöjjön el a te uralmad, a országod, királyságod, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Milyen szó van itt? Akarat. Mondd ki, akarat. Valóban? Valóban? Valóban jöjjön el az akarata? Ezt mondja itt, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amiképpen a mennyben, úgy a földön. Ez azt mondja, Uram, kérlek, ruházd rám a te hatalmadat. Uram, kérlek, jöjj a te legitim tekintélyeddel, és jöjj be a családom életébe, jöjj be a szívem templomába, és legyél Úr az életem fölött, és jelentsd meg a te hatalmadat, és én alá akarok menni a te tekintélyed alá. Nem az én tekintélyem alá, az Isten tekintélye alá. Így imádkozzatok, azt mondja az ige. Kérdezed azt, hogy miért nincsenek csodák, annyi csoda az eklézsiában? Hát azért, mert nem vagy az Isten akaratában. Mert nem keresed Isten akaratát. Azért. Mert nem engedted azt, hogy Isten akarata valóban megvalósuljon az életedben, és nem kívántad ezt. Ha nincs ima életed, akkor biztos, hogy meg kell térned, ha nincs ima életed. 100%. Akkor neked egy olyan életvezetésed van, amiből azonnal helyre kell állnod. Te biztos, hogy nem vagy Isten akaratában, ha nincs ima életed. 100%. Ezt nem törvénykezően mondom, de ez az igazság. Ugyanis az, aki nem kíváncsi Istenre, az nem mondja, hogy az Isten akaratában van. Most nem arról beszélek, hogy napi 60 óra ima, hanem arról beszélek, hogy rendszeres, kialakított ima életed. Ha nem tanulmányozod az igét, és nem elmékedsz az ige fölött, és fittyet hánysz Istenre, és azt mondod, hogy hívő vagy, ez sem az Isten akarata, testvérek. Ezt azonnal módosítani kell, ma. Ma kell módosítani. Nem megsértődnöd kell, hanem meg kell térned. Nem megsértődni kell, be kell térni. Meg kell térni az életviteletből, mert Jézus azt mondta, térjetek meg, mert elközelgett Isten királysága. Megtérés nélkül nem lehet bemenni Isten királyságába. Mi a megtérés? Egy paradigmaváltás, hogy valami újat hozok be az életembe. Abba hagyom azt, amit csináltam eddig. És azt mondom, én egy új életet akarok kezdeni. Naponta imádkozni akarok Istenhez. Úgy, ahogy a mi atyánk van. Atyám, jöjjön el valóban a te uralmad az életembe, az akaratod, úgy a mennyben, mint a földön. Na most figyelj ide, Jézus óriási mércét csinál. Elgondolkoztál már ezen? Hogy úgy a mennyben, mint a földön. Láttál már a mennyben dolgokat a jelenések könyve alapján? Hát ott nem arról van szó, hogy az atya föl van a trónon, Jézus mellette, a többi kis sávot ugrál, és aztán mondja azt, hogy most ne ragudj, atya, most nem megyek be hozzád, ne arra, hogy fater. Hogy ne ragudj, fater, most nincs kedvem most imádni téged. Hát nincsenek ilyen dolgok, nem megyek a CBA-ba, olcsóban, olasz. Éhes vagyok. Tehát nincsenek ilyen dolgok, testvérek. Nincs az, hogy hát nem lehetne, hogy ma akkor kihagyjuk az imádatot. Fáradt vagyok. A mennyben nincs ilyen. Ott mindenki imádja az atyát. Azért jutottak be, mert már a földön imádták az atyát. Lehet úgy szellemi életet élni, és keret lehet egy emberen, Isten jelenléte úgy, hogy közben nincs benne az Istennek az akaratába. És soha nem is volt lehetséges. Mert fontosabb neki az, hogy Isten használja őt, mint az, hogy Isten megragadja őt, és Isten benne éljen. Azt mondod, hát ez már nagyon magas. Gyertek velem a Máté 7-hez. Csak egyet kell lapozni. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz. Sokan vannak, akik azon járnak. Sok hívő jár a széles úton. Mert szoros az a kapu. Mondom, szoros. Ez eredetiben is összeszűkült, azt jelenti. Direkt Isten csinálta, hogy szoros legyen. Hát, szóval ez a kapu, ezt Isten kovácsolta. Nem én, Isten, dicsőség az Úrnak. Inkább hallgass olyat, ami megvág, mint olyat hallgass, ami megsimogat. És benne hagy a te unalmas, vallásos életedbe. Soha nem szerettem, mióta megtértem az unalmas prédikációkat. Kifutottam a gyülekezetekből. Engem nem érdekelt, hogy kiszolgáltam. Unalmas, én nem hallgattam. Nekem olyan kellett, ami megmetsz. Mert én azt olvastam a zsidó levélben, az atya megdolgál, és megmetsz mindenkit, akit fiává fogad. Én ezt olvastam az igébe. Olvasod az igét? Mert az ige fogja átalakítani az atyaképedet, nem a RTL Klub 2, TV 2-2, Pro 4, TV 3. Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól. 14-es B-t elfelejtettem felolvasni. Szoros az a kapu, keskeny az út, ami az életre visz, kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek és szőlőt, vagy bojtonyáról függét. Eképpen minden jó fa, amely jó gyümölcsöt terem, és a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, meghagyják. Hát, ha jó lesz valamire. Nem. Kivágatatik, és tűzre vettetik. Testvérek, Isten igéje egyértelmű. Ez csak a hülye nem érti. Tényleg, aki dankoros. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki azt mondja, Uram, Uram, megyen be az Isten királyságába. Nem minden, aki azt mondja, Uram, Uram, ha hanem aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk. Nem azt mondják majd. Uram, hát én tudod, imádkoztam egy élhető egzisztenciáért. Nem. Nem az van, hogy Uram, imádkoztam a kutyámért, majdnem meghalt. Uram, imádkoztam tényleg, hogy új függönyt tudjak venni. Mert le van értékelve a Diego-ba. 1990 a sötétítő. Mit mond itt az ige? Nem a te nevedben profétáltuk, és nem a te nevedben űztük a démonokat, és nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a nevedben. Erre mondasz, hogy Lali, hát eddig arról beszéltél, hogy ki kell űzni a démonokat. Hát hogy, hogy ez űzt a dátot? Tévtanító vagy. Itt meg van írva, hogy űzik a démonokat. Mondtam én neked. Éreztem, hogy nem stimmel ez a prédikáció. Ez azt jelenti, hogy ez az ember, aki űzi a démonokat, ez nem ismeri Isten akaratát. Ez hamisítvány. Hamis a baba. Hamis a baba. Ez hamis. Ez hamis, ez nem eredeti. És azért, mert valaki hülye, attól tényleg nem kell hülyének lenni. Tehát az, ha valaki fölborul, hát azt jelenti, te ne boruljál föl. Azért, mert Jézus lopott, te ne lopjál. Neked szabad. Nem, pontosan ez arról szól, hogy vannak emberek, akik csinálják, imitálják a dolgokat, de nem hitből. És nem Isten akarata szerint, mert azt mondja itt az ige, és akkor vallást teszek majd, én sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Sohasem ismertelek benneteket. Tudod, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy soha nem ismerték meg az atyát, az atya akaratát, és ők se is, a maga az atya se ismerte őket. Mert Jézus az atyából beszél. Jézus az atyából beszél. Mit tehetünk akkor? Hogyan tudunk benne maradni Isten atyaságába? Gyertek velem a János 7-hez. Hogyan tudsz kikervedni ebből a félelmetes állapotból? Testvérek, higgyétek el nekem, hogy ma a legválságosabb pillanatban vagy hívő. Ennél válságosabb pillanatban nem is lehet. Ma a legkrízisebb krízis van. Mindenki krízisben van, az egész világ krízisben van. A legnagyobb krízisben vagyunk, és még most jön, azt mondja Soros is, az igazi válság, anyagi válság. Most már berendezkedtünk, túl vagyunk az anyagi válságon. Mindenki mondja, még csak most fog jönni az igazi válság. Még csak most fog jönni az anyagi válság. János 6. János 6, 29. Felelt Jézus is mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Higgyetek, az az Isten dolga. Mi az Isten dolga? Hogy higgyünk abban, akit ő elküldött. Higgy, ez az Isten dolga. Mi az Isten dolga? Hogy higgy. Akit ő küldött, ez nagyon fontos, ő küldött. Mondanak azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk, hogy higgyünk neked. Mit művelsz? Ami atyáink a mannát tették a pusztában, amit megvan írva, mennyi kenyeret adott vala enniük. Mondd azért néki Jézus, bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyi kenyeret, hanem azért mennyi atyám adja majd nektek az igazi mennyi kenyeret. Amen. Ezt tudod, mit mond? Hogy az atya adja az ő életét, Jézus saját magáról beszél, az egész eklézsiának. Ez fantasztikus. Óriási. Ez óriási. Azt mondja, hogy ő teljesen alárendeli magát azért, hogy az atya akarata megvalósuljon. Utána folytatja, mert az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mert az az Isten kenyere, amely a mennyből száll alá, életet ad a világnak. Mondanak azért néki, Uram, mindenkor ad nekünk ezt a kenyeret. Hogyan tudsz bekapcsolódni Isten tökéletes akaratába? Hogy elkezdesz szellemileg étkezni. Hogy a szellemi életedet fölérendeled a pszichikai életednek. Tehát van lelki test, és van szellemi test. És engeded azt, hogy a szellemi, a belső embered, az újjászületett szellem magasabb szintű értéket kapja az életedbe, mint a lelked, az érzelmed, a gondolatod, a tudatod, az elvárásaid, a vágyaid, mindenet. Hogy alárendeled a szellemedet, a szellemednek a lelkedet, és a lelkednek a testedet. Ez jelenti ez az ige. Hogy azért úgy akarok élni, hogy fontosabb nekem a mennyi eredel, mint a fizikai eredel. Nem azt mondja, hát majd jól laktok, az Úrban lesztek, és aztán nagyon jó lesz minden. Hanem azt mondja, hogy úgy jön a hit, hogy elkezded enni Jézust. És utána azt mondja, hogy Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életem a kenyere, én vagyok. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik. És aki hisz bennem, meg nem szomjúzik soha. Hogyan jön a megelégedettség a szellemi életedre? Az egész egzisztenciálisan, hogy jön a megelégedettség? Úgy, hogy hiszel és eszel. Eszel és hiszel. Nem határozhatja meg a szellemi életedet, a fizikai beállítottságot. Fontos, hogy a szellemi életed magasabb rendű legyen, és magasabb értékítéletű, mint a fizikai életed. Különben nem vagy külön bármelyik vallásos embernél, aki evangéliumhoz jár, vagy evangélikusokhoz, baptistákhoz, vagy nem tudom hova jár. Nekem mindegy, hova jár. Csak nincs újjászületve, ez a lényeg. Nem vagy magasabb rendű szellemi ember. Mert nem fontos neked az, hogy a szellemi legyen az első, és aztán a lelki. Erre azt mondod, Lali, ez nem az én üzenetem. Testvérem, ha nincs ima életed, ez a te üzeneted. Ez nem az én üzenetem, ez a te üzeneted, akkor ha nincs ima életed. Most, hogyha csinálnék egy statisztikát, és azt mondanám nektek, emeljétek fel a kezeteket azok, akiknek nincs szellemi életük, nincs kifejezett rendszeres ima életük. Azaz, az ima életben nem imádkozzák át az igét, az ige nem szól hozzájuk, nem tudnak betöltekezni otthon, azok tegyék fel a kezüket. A gyülekezet 90%-a föltenni a kezét, hogy nem tud otthon betöltekezni Szent Szellemmel. Kérdezem én, mikor töltekeztél be utoljára Szent Szellemmel otthon? Mikor volt az, hogy Isten jelenléte ott volt az atmoszférában, a szobádban? Ott a szobádban, ott bent, miközben térdeltél az Isten jelenlétében. És amikor kiáltottál az Istenhez, hogy Uram, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te jelenléted, és Uramad az életemben. Mikor volt ez az életedben? Sokan azt mondanátok, nem kell mondani, mert nem akarok statisztikát, hogy azt mondanád, hogy igazad van, Lali. Ezért prédikálok erről, barátom. Mert hiába adok mennyi jeledet, ha te nem akarsz otthon letérdelni és imádkozni. Tudod, mi vagy akkor? Egy lusta hívő. Egy lusta hívő, aki megáltalkodottan csinálod, mert tudod, hogy kéne csinálni, és nem csinálod. Na most, hogyha ma bűntudatot érzel, és keltettem benned elég bűntudatot, ez nem elég. Mert önmagában a bűntudat az nem fog téged megváltoztatni. Maga a lelkismeret furdalás nem változtat meg téged. A lelkismeret furdalás az a szellemednek egy része, bocsánat, a szívednek egy része, ami téged inspirál arra, hogy Istenhez bemenjél. A lelkismeret furdalás nem fogja megváltoztatni a szívedet. Tudod, mi változtatja meg a szívedet? Az ige. Soha nem olvasol olyat, hogy a lelkiismeret megváltoztatta az embereket. Nem. Az ige megváltoztatta a szívet, betörte az ige a kemény szívünket. És utána megalázkodtunk, és a bűntudatot elkezdtük elhordozni, és szép lassan Jézus vére lemosta rólunk a bűntudatot. Önmagában az, hogy most bűntudatot érzel, ez semmit nem jelent. Sorry, nem akarom még jobban elvenni a kedvedet. Nem a bűntudat és az Istentől jövő manipulációra bízd. Hogyha Isten engem jól összetör a prédikáció alatt, jó megcsavarja Lali az igét a szívembe. Na, akkor majd megtérek. Nem ez fog téged megtéríteni. Tudod, mit térít meg téged? Azt, hogy az ige elkezdi medveként lemetélni a szívedet. Medveként jön az atya, és a medve leszakítja a szívedről azt a kemény, büdös kérget. Ha ez nem történik meg a szívedbe, ugyanolyan vallásos képutató ember maradsz, mint ami voltál. Mert a képmutatás az 2 másodpercen belül följön az ember szívébe. Hogy élő hit, az pedig lemetszi az emberről a képmutatást. Mi az élő hit? Hogy úgy élsz, ahogyan hiszel. És abba hiszel, ahogyan élhetsz. A látás megelőzi mindig a cselekedeteket. Ha te neked nincs látásod arról, hogy mi az Isten terve az életedre nézve, akkor ez az üzenet 100% ugye a tiéd. Ezt 100%-ra mondom. Ez egy ilyen gyors, instant üzenet, hogy meg tudj újulni. Folytatom tovább. Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életem a kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik. 10:36. De mondom nektek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Hogyha megjelenne most ide Jézus, ugye ma poénkodtam ezzel, ha megjelenne ide Jézus, akkor sem jutnál hitre. Önmagában az, hogy fizikailag megjelenik valahol Jézus, az nem biztos, hogy hitet generál az emberek életében. Az Isten igéje, ami körbe metsz téged medveként, azhoz, az Atya szeretete által megújulás az életedre. Értsd meg! Értsd meg, mert egy szodomita világban élünk. Ez egyre keményebb. Egyre keményebb. Én még nem láttam olyan gyülekezetet Budapesten, ahol szívesen járnék. Őszintén mondom. Ugyanis nem elhívottak vannak a pulpitusnál, hanem szorgalmas emberek, akiknek kell Isten királysága, de az igazságosságot és az atyasságot már nem értik. Isten őrizzen téged, hogy egy olyan tekintély alatt legyél, aki nincs atyaság alatt. Azaz nem ismeri az atyát személyesen, nincs az életében növekedés, és nincs az életében hatalom alávetettség. Ez azt jelenti, hogy két dolog nagyon fontos egy szolgáló életében. Az odaszánás és a megtérés imája. És egy igazi szolgáló mindig ezt a kettőt imádkozza. Odaszánás és megtérés. És egy Istentől rendelt szolgálat ajándék mindig arról fog beszélni, hogyan lehet Istenhez közelebb kerülni, mert ő közel van Istenhez. Nem arról fog beszélni, hogy egyszer láttam Istent, és majdnem megfogtam, rám kacsintott, és szép napom volt. Hanem arról beszél, hogy találkozott Istennel, és ezt a találkozást elmondja neked. Amikor Pál találkozott Jézussal, és úgy megrúgta Jézus, hogy leesett a lóról, akkor az a lórugás végre kimozdította ezt a brutális embert. Dicsőség az Istennek. De utána Muszáj volt érdekes módon egyfejű, kétfülű, kétszemű embernek oda menni Pálhoz, és mit mondani? Pál, én ráteszem a kezemet rád, és betöltek ezzel Szent Szellemmel. Tehát az Isten élmény az nem jogosította föl arra, hogy Szent Szellemmel betöltekezzen. Majd utána, 3 év eltelt, találkozott Barnabással. Érdekes, nem Isten jelentette ki az imakamrájába, miután 3 éven keresztül Isten élményből prédikált, hogy neki vissza kell menni Jeruzsálembe, helyre kell állítani a kapcsolatát az eklézsiával, be kell menni az eklézsia tekintély alá, és Isten egy magasabb szintű apostoli munkával viszi be. Nem! Mi történt? Barnabás oda ment hozzá, aki volt atyaság, azóta nem, hogy vigasztalás, vitte az atyaságot, és azt mondta, Pál, nem jó úton jársz, gyere be az apostolok közé, és meg fog újulni az életed. És olyan álmat kapott Pál, amit nem is gondolt volna soha az életébe. Ez tudod, mit jelent? Hogy a hatalom embereken keresztül működik az eklézsiába. Embereken keresztül. És még mindig nem az én tekintélyemet erősítem, pedig biztos tudnám. Mi a különbség az álom meg a terv között? A megváltás átvételéből beszélek most. Hogy megváltás milyen álmokat hozott az ember számára. A belső változás nélkül külső változás nem fog jönni. Még egyszer mondom, belső változás nélkül külső változás soha nem fog jönni. Minden karizmatikus mágiát felejts el, dob ki az ablakon. Úgy, ahogy van, dob ki, jó messzire. Önmagában az, hogy vársz arra, majd Isten téged jó megrúgjon, úgy, mint Pál. És majd akkor megváltozol. Soha nem lesz ilyen. Soha. Tudod, mi lesz? Kinyitod a Bibliát, leporolod, veszel egy jó kis szivacsot. Veszel egy ajakszót, letisztítod a fedelét, akkor már legalább nem büdös, meg nem piszkos. Kinyitod, elkezded olvasni, és engeded, hogy a szívedet Isten igéje elkezdje metélni. Így jön a változás. Ez lehet, hogy kiábrándító, unalmas, de Isten így működik. Most az lehet, hogy te azt mondod, hogy te neked ez nem tetszik, akkor olyan maradsz, amilyen akarsz maradni. A második, az igazi álmokat az engedelmesség kivitelezi. Nincs olyan, hogy valakinek nagy álmai vannak, és teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy oda kell szentelni magunkat az Úrnak, hogy meg kell halni naponta, és kell egy kis keresztet vinni, egy kis műanyag keresztet, amin minden nap felfeszíted magadat. Ezt Jézus tanítja. Minden nap vigyél magaddal egy kis kemping keresztet. Föl kihajtogatod minden reggel, az fölmész rá. Hát Jézus tanítja. Naponta kereszt, napi kereszt. Tehát testvérek, tehát olyan nincs, hogy valakinek a teste annyira szellemi már, hogy neki meg se kell feszíteni a testi indulatokat. Tudod, mi a testnek a indulata? Hogyan lehet teológiailag megmagyarázni? A testiség azt jelenti, függetlenítem magamat a belső emberem utasításaitól. Ez a testiség. Függetlenítem magamat a kinyilatkoztatott igazságaimhoz. És azt mondom, már most én akkor se fogok megtérni, és nem leszek keresztény. Na azért se, megtértem, de akkor azért se fogok imádkozni naponta. Az álmok, az akkor jönnek, ha a szívedet elkészíted az álmokra. De utána, amikor jön a kijelentés a megváltáson keresztül, utána neked engedelmeskedik az álomhoz. Tehát Pál nem azt csinálta, ez szó szerint azt mondja, hogy alávetette magát az álomnak. És nem azt mondta, hát igen, egy kis álom, egy kis szolgálat, halleluja, és már megy a csónak. Nem, hanem utána azt mondta neki Jézus, sokat kell neked szenvedni az én nevemért. És így lett Isten hatalmas apostola. Tehát én felkészítek téged arra, ha neked, ha te akarsz álmokat, akkor azzal lesz kiképzése Istennek veled. Kiképzés, kiképzés. Csinálsz egy kis tesztiséget, nem baj, neked megengedem. És emberek úgy gondolják a Szent Szellemet, hogy jön a Szent Szellem, és akkor megy minden tovább. Veszem a kenetet, mint egy kabátot, halleluja. És megyek tovább. Nem. A Szent Szellem nem ilyen. A Szent Szellem nyírt már ki embereket. Ananiás és Szafírát például. Ószövetség vagy új szövetség? Új szövetség. Ja? Tényleg. A második, a harmadik. Az atyaság hozza létre a kivitelezését a képnek, amit kapsz Istentől. Ha benned nincs szellemi kijelentés a jövődről, nincs képed, rövid távú, hosszú távú cél, ezt Isten atyasága hozza el. Ezt nem úgy fog lenni, hogy valaki profétál feléd, és akkor el fogja mondani neked, hogy mi lesz a jövődbe, és te meg amen, és mész ezerrel, tényleg. Csak veszem a kabátomat, és már megyek is. Ahogy a reklámban van. L'Oréal, mert megérdemlem. Ez nem így működik, barátom. Tudod, hogy működik? Hogy éveken keresztül mész az Úrral, ez most kiábrándító lesz, és azt se tudod, hogy ki vagy. Azt se tudod, hogy mi az elhívásod. Csak a szellemedet figyelsz, hogy mit csináljál, hova, ki kell kapcsolódjál, és kivel ne kapcsolódjál. És van úgy, hogy úgy jársz, mint egy hídon, mint az Indiana Jonesban volt egy nagy híd, emlékeztek rá? És tudod, hogy ha nem mész azon a hídon, kinyírnak onnan. És neked futnod kell a hidon. És az a híd, az a híd hídja. Az Isten szíve meg a te szíved között. És szép lassan, ahogy a mész egyre több jobban ezen a hídon, és tudod jól, hogyha rossz helyre lépsz, akkor leesel, és kampec, dolorec, hanem mész tovább, és az a hit, amiben vagy, a szép lassan hozza magával az isteni kinyilatkoztatást. Az utolsó időben aratás lesz. De el ne képzeljétek már azt, hogy jön majd a nagy aratás, és betöltekeznek emberek Szent Szellemmel, és utána teljesen szellemivé válnak, egy pillanat alatt. Hát figyelj ide, a hitet azt nem lehet kihagyni, meg a tűrést, meg a szenvedést. Nehogy azt mondnál, hogy valaki betöltekezik ma a Szent Szellemmel, mondjuk itt megtér, valaki bejön végre az ajtót, megtér végre, és aztán pedig azt mondjuk rá, hogy Isten szellemmel töltsön be téged is, elragadtatik, és onnantól kezdve szellemi ember lesz. Egy frászt. Nem lesz szellemi ember. Tudod, miért nem lesz szellemi ember? Azért, mert neki hithűségben ki kell tartania. Oda kell szánnia magát a családjának újra. Oda kell szánnia a gyülekezetnek magát. Oda kell szánnia ahhoz a képhez, amit Istentől kapott. És aztán, mikor hűséges lesz, akkor majd jön a keret az életére, ember. Amen. Hát nehogy már leelőzzenek emberek semmi által, hogy ők azt mondják, hogy betöltekeznek Szent Szellemmel, és akkor majd ők valakik lesznek. Barátom, ha évek óta az Úrba vagy, akkor neked Isten fog szólni, mert hűséges vagy az Úrhoz. De anélkül, hogy nincs hűség, Isten nem kent föl embereket. Hát most képzeld el, te szenvedsz már 20 éve. Erre ide jön egy Macska Jancsi, és azt mondja, hogy Isten embere. Azért, mert rászállt a Szent Szellem. Hát ne csináltok már bohócot magatokból, meg magunkból. Hát azért, mert valaki azt mondja, hogy maga Isten embere, azért el kell hinni mindent. Nem, az az Isten embere, aki évtizedeken keresztül szereti a családját, szereti az országát, szereti a barátait, és szereti az eklíziát, ami itt van Krisztus testében. Az, és odaszánta magát éveken keresztül, hirdeti a megigazulást, az Isten jelenlétét, a megtérést, a királyságot, ért is hozzá, nem csak beszél róla. Amen. És akkor, amikor belenőnek emberek ebbe, akkor azokat az embereket kell követni. Mert ők lesznek az atyák. Mert a profitai szellem nem azt csinálja, hogy egyszer csak hételen kihoz 60 millió embert a sebiből Magyarországon. És ők mind megtértek lesznek. Nem. Először jönnek proféták, akik olyan dolgokat fognak beszélni a szellemvilágba ki. A szellemvilágba, a pusztába, úgy, mint Keresztelő János, amit senki nem hisz el. Senki, mert Keresztelő János szolgálatát senki nem követte. Néhány flótás, ugye, ahogy a farizeusok ugye, mondták rájuk, hogy hát ez szekta, stb. Néhány ember követte farizeust, a csóró emberektől, szegény emberektől. Nem volt egzisztenciájuk. Nem volt nekik... Nagy mellényük. Tehát ez, hogy te valaki oda szánja magát az Úrnak, és valaki lesz belőle, ez munka. Munka a Szent Szellemnek, és munka neked. Hogy tisztességes ember legyél. Hogy legyen munkahelyed. Hogy legyen aztán eltartani családod. Legyen normális otthonod. Amen. Ez munka kell. Munka, munka, munka. Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikál a Júda pusztájában. Pusztában prédikált. Pusztában. Nem a Hiltonban, a pusztában. És azt mondja vala, térjetek meg, mert elközelítetett a mennyek országa. Hát még Keresztelő János is ezt hirdette. Hát még ő is ezt hirdette. Ő előbb jobban belelátott ez a proféta, aki kisebb, mint én, meg te, mint én, aki nagyobb vagyok nála. Értitek, miről beszélek? Mert azt mondja Jézus, aki a Isten országában kisebb, az nagyobb, mint Keresztelő János. Ez többenetes. Mert ez az, akiről Ézsaiás proféta szólott, kiáltó szó a pusztában. Kízítsi a pusztában. Hol? A pusztában. Miért? Mert Izrael megfulladt már a sátánnak az atyaságától. A sátán atyaságától. Ugyanis Izrael és a farizeuson keresztül egy sátáni atyaságon volt. Ezt Jézus mondja. Tehát a sátán volt az atyuk, a sátán. Olyan dolgokról beszélek ma, ami kiveri a biztosítékot, remélem benned. Ezt nem én mondom, ezt Jézus mondja, nem? Benne van a Bibliában? Benne van. Ezt mondja, sátán a ti atyátok. És ott nem poénkodott Jézus. És azt mondja, kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak az útját, egyengessétek az ő ösvényét. Ekkor kimén ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea, na, kiment a krém. A mai névvel, hogy hívják ezt? A bulvár. Bulvárnak hívják? Celeb, a celebvilág. Mentek a celebek. Keresztény celebek, világi celebek, fontos emberek, elnökök, mert ma az eklézsiában elnökök vannak. Nem szolgált ajándék, elnök. Megválasztották őt elnöknek. Megkeszelkednek valahol által a Jordán vizében, vallást téven az ő bűneikről. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok, a szadiceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékik, mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy Istennek elkövetkező haragjától megmeneküljetek. Kinek hívja őket? Kígyóknak. Ez egy prédikátor, Isten embere. Lekígyózza a másik farizeust, aki Isten emberének mondja magát. Egy próféta, aki valóban próféta, az olyan dolgokat mond, hogy belecsendül a fülünk, hidd el. Az biztos. Tehát akkor hidd el valaki, hogy azt mondja, hogy próféta, mikor olyat beszél tényleg, ami biztos, hogy a megtérés üzenete. Az biztos, hogy próféta lesz. A megtérés üzenete. Az biztos, hogy prófétai ember. De nem úgy hívja az embereket megtérésre, hogy azt se tudják, hogy miből kell megtérniük, hanem frankom elmondja, miből kell megtérni. Tehát korrajzot csinál. Aztán azt mondja, mikor pedig látta, hogy a farizeusok, szadiceusok ezt így megcsinálták, kicsoda intett meg titeket? Kicsoda intett meg? Tehát intés nélkül nincs megtérés. Tehát muszáj, hogy az ember életében legyen lelkiismeret furdalás. Bűnbánat. Vagy bűntudat. És aztán azt mondja, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Tudod, mit mondott ez az ember? Azt mondta, figyeljetek ide. Most már egyre nagyobb a gyülekezetem. Jó lenne, hogyha lekopnátok. Túl nagy sztár vagyok, és a korrupciót azt nem vállom be. Nem leszek korrupt. A gyülekezetekben rengeteg embert bemerítenek vízbe. Rengeteg embert. Mi is csináljuk. Elgondolkoztam rajta, hogy azok az emberek tényleg megtértek? Vagy csak hűítjük őket, hogy több emberek legyenek a gyülekezetünkbe. Elgondolkoztam rajta. Ugyanis én, amikor az Úr elé fogok menni, képzeld el, le fogok térdelni, hát nem Jézus miatt térdelek le majd, mert össze fogok esni. És ha összeesek majd Isten jelenlétében, akkor meg fogja kérdezni Jézus szó szerint, név szerint. Te, amikor a gipsz Jakabot beberítetted, te valóban tudtad, hogy ő megtért? Felhívtad őt arra, hogy szállja oda az életét az Úr Jézusnak, és ne legyen kamu hívő? Hát hány embert merítenek be? Úgy, hogy lehet, hogy nincs is üdvösség. Soha meg se tértek. Soha nem alakították az igéhez az életüket. Soha. Senki nem merte nekik megmondani. Hát akkor nem jön a tized. Akkor nem jön a tized? Hát miben fogjuk kifizetni ezt a szép nagy házat, mi ez? Teremjetek hát megtérés az illő gyümölcseket, és ne gondoljátok, hogy így szólhatok magatokban, Ábrám, a mi atyánk. Mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy ezek az emberek, a zsidók tudták jól, amit te nem tudsz, meg én nem tudok, hogy mi az Ábrám áldása. És azt mondták, figyeljetek ide, azt mondták, hogy mi Ábrám atyánk vagyunk belül a szellemükbe. Tehát amikor mondta Jézus, figyelj, mondja neki, Ő a farizeus. És én mondom neki, figyelj, kicsoda intett meg téged. Menj innen, mert te kígyó vagy. Te kígyó, gyógyó. És utána meg mondja azt, a szellemében tudomány beszéde szól Jézusnak, hogy ők azt gondolják, hogy ők Ábrahámnak a magva, és az atyaság alatt vannak, és áldás alatt vannak. Ugyanis Ábrahám áldása az Ábrahám atyasága. És mivel ők zsidók voltak, ekte zsidók, ezért azt mondják magukra, hogy nekünk Ábrám az atyánk, mit magyarázol te, kis hülye gyerek? Hát honnan veszed a bátorságot? Azért, mert pusztában vagy, és nincs semmit. Azért már egyből már felhordod az orrodat. És erre mondja neki Jézus, hogy nem mondjátok azt, hogy Ábrám a ti atyátok. Tudod, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy te hiába mondod azt magadról, hogy keresztény vagy, hiába mondja valaki magáról zsidó, ezért ő neki öröksége van, nem lehet bemenni az örökségbe, csak azáltal, hogyha valaki megtér, hogy Ábrám áldása megváltoztassa az életét. Tehát önmagában az, hogy te újjászülettél, ez akkor lesz az áldás az életeden, hogyha jön Ábrám áldása, és valóban engeded, hogy Ábrám atyaságát kövesd. Mert azok Ábrámnak, azoki az Ábrám áldása, akik követik Ábrám nyomdokait. Aki aztán atyaság alatt volt az 1 Mózes 17-ben. Mert ő is 13 éven keresztül nem volt atyaság alatt, és amikor bement az atyaság alá, azaz elhitte, hogy ő atya, és elhitte, hogy atyaság alá kell mennie, onnantól kezdve egy éven belül csoda történt az életében. Egy év! És 13 évig Isten nem szólt hozzá, majd beszélünk erről. Erről akartam beszélni, de azt mutatta az Úr, mikor felálltam a prédikáció előtt, Lali, ne beszélj erről, mert nem ez az üzenet, az az üzenet, hogy mindenkinek alá kell rendelni a szellemét az atyaság üzenetének, és egyszerűen mondd el nekik azt, hogy meg kell térni. A napi ima, napi ige, napi odaszállás. Mert az atyaságot nem csak hallani kell, élni kell. Amen. Tehát hiába vagy újjászületve, nem cselekedet alapú ez a dolog. Nem az, hogy onnan gyülekezetbe járok, jó, barátaim vannak, van egy csodálatos autóm, van egy nagyon jó haveri köröm, stb. Nem cselekedet alapú az áldás. Az atyaság. Se nem én tudatú. Mondan az, hogy azért, mert te nem tudom ki vagy, ezért téged Isten meg fog téged áldani. Hát nem az én tudatodat áldja meg Isten, hanem a szellemedet, a szívedet áldja meg. Nem az életviteledet áldja meg Isten. Hogy te mondván most, holnaptól kezdve, Fú, most tényleg hallgattam, arra, most tényleg imádkozom. Barátom, de azért imádkoz, mert én mondom. Hát, hogy csak ezért imádkozom, meg én jó dörgedelmes prédikációt nyomok le, hogy te csak azért tudsz megtérni, mert valaki mondja. Hát ne azért térj meg, és ne azért szántod a magad az Úrra, mert valaki mondja. Hát az manipuláció. Hát az kajak manipuláció. Tudod, mi leszel? Egy aranyos aratás gyülekezet is. Aki azt csinál, amit a Lajos mond. Távol álljon, te ezért térjél meg, mert hogy én azt mondom neked. Hát ez manipuláció, ez varázslás. Hogy minél dörgedelmesebb prédikációt hallasz, annál jobban mész majd a prédikáció után. Távol álljon! Nem lehet kiérdemelni ezeket a dolgokat. Nem lehet, még többet szolgálsz, még jobban odaszánod magadat, még többet imádkozol. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy rendezed a szívedet az Istennel. És akarsz Istennel egy személyes, valódi kapcsolatot kialakítani. A következő dolog, feltétel nélküli Ábrahám áldása. Nehogy azt higgyed, hogy Ábrahám áldása azért áld meg engem, mert én annyira nagy szellemi ember vagyok. Az Ábrahám áldása feltétel nélküli. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, és azt mondta, megáldom a te magodat, és a magodnak a magját. És nem azért áld meg téged, meg engem, Isten Ábrahám áldásával, mert annyira nagy szellemi emberek vagyunk, és olyan prédikációkat nyomok le, hogy tényleg, hú, az már nagyon szellemi, még használok betűket is. Nem azért, hanem azért áld meg téged Isten, mert hiszel, és helyre állítottad az Istennel a kapcsolatodat hit által, meg vagy igazulva. Nem azért áld meg téged Isten, mert olyan nagy ember vagy, kis ember vagy, meg annyira megérdemled. Nincs megérdemlés az Ábrahám áldásában. Ábrahám áldása feltétel nélküli. Az, aki hisz, körülmetéli a szívét, és odaszánja az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Azt mondja utána az ige, és ez döbbenetes. Azt mondja utána, hogy ne mondogassátok azt, hogy Ábrahám a ti atyátok, mert mondom nektek, hogy Istenem kövekből is támaszhat fiakat Ábrahámnak. Ez azt jelenti, testvérek, hogy lesz az utolsó, most az utolsó időben vagyunk benne, az utolsó aratás. Hatalmas aratás lesz, hatalmas. Rengeteg ember fog megtérni, és nagyon kevés ember lesz szellemi azok között. És Isten azt mondja itt, ha nem lesznek fiak, akkor ő az utolsó aratást a köveken keresztül fogja létrehozni. Tehát itt Isten igéje nem azt mondja, hogy hát ez egy allegória, ez egy vers, aminek több értelme lehet. Nem. Isten azt mondta, ha nem mentek be az Isten atyaságába, és Ábrahám, nem értetek, hogy Ábrahám atyaságát, akkor Isten az ébredést az utolsó napokon úgy fogja csinálni, hogy lejön ide a Szent Szellemen keresztül, nem tudom, hogy hogyan, és elkezdi a Gellért-hegynek, a Sion-hegyének, Alpok aljának, Alpoknak, és nem tudom, milyen gerincnek, Paneneusoknak, Pireneusoknak, mindenkinek elkezd szólni, Himalájának, hogy legyenek fiak. És ezt tudod, mikor mondja? Akkor mondja, amikor azt mondja, hogy térjetek meg, mert ha nem tértek meg, és magatokba bíztok, akkor Isten a kövekből hoz fiakat. Van ez a mi generációnk. Ez a mi generációnk, ha nem tér meg, nem szedi össze magát, nem lesz elég időnk arra, hogy megszentelődjünk, és atyaságot hozzunk létre mások felé. Nem lesz időnk rá. Nem lesz, már most látom. Most látom, nincs időre. Ha most nem térünk meg, és nem szálljuk oda magunkat az Úrtól, miért nincs idő? Mert körülbelül 3-4 év, amíg egy ember kikupálódik, és ott hagyja a büdös testi dolgait. Minimum 3-4 év. Aztán a következő 3-4 évig fölépíti a szellemi életét, ima élete van, megtapasztalásai van, rémából él, kijelentésből, ismeri Isten, el kell szeretetben mozogni. Minimum 3-4 év, ez már 6 év. Én nekem sokkal rosszabb a statisztikám, sokkal rosszabb. Minimum 6 év, amíg egy emberből valaki lesz, egyáltalán ért, hogy miről beszélünk. Minimum. Kijön a megbotránkozásból, kijön a sérülésből, kijön a nem tudom milyen bálványából, milyen kultuszából, nem tudom kit kultivál. Mindegy. És hogy utána kezd el még, utána próbál átadni. Próbáltál már átadni szellemit valakinek? Próbáltál már? A legkeményebb dolog. A legfrusztrálóbb dolog valakinek átadni szellemit. Úgy, hogy a másik testi. És te prédikálsz napról napra, és a másik meg azt néz rád, utána meg megköp. Megtapos a gyöngyeidet. Nem így van? A legfrusztrálóbb ez a probléma. Évek, amíg egy ember fölnő. És ha nem állsz bele az atyaságba, akkor mi lesz? Még hány évig csináljuk ezt a dömdönöm stílust? Nem akar megszólalni. Négyszületű kerekerdő. Dömdödöm, Szörnyeteg Lajos, Mikka Makka, meg a többiek. Hát meddig csináljuk ezt? Értsd meg azt, ha nem nősz föl szellemileg, nem fogsz tudni a családodba szellemit bevinni. Az Efézusi levél 5. fejezete azt mondja, ez az utolsó igém. Ezt még elmondom. Efézusi levél 5. fejezete. Rég volt ilyen éles a prédikáció. Rég volt ilyen éles, de úgy látszik, hogy a Szent Szellem titeket most szólni akart, hogy bizonyos dolgokat korrigáljátok az életetekbe. Mert nem tudok tovább menni az atyaság témakörében. Egyszer nem tudom tovább menni az atyaság üzenetét. Tudjátok, hogy több oldal van, amit tudnék adni. Itt ezen 30 oldal van csak ezen a szájton. De nem tudok menni azért, mert érzem azt, hogy nem építed be az életedbe. Nem építed be? 25. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat. Ezt a Miklós felolvasta egyszer ima alkalmon. Miképpen Krisztus szerette az egyházat? Hogyan kell szeretni a feleségedet? Úgy, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Halleluja! Férfiak, atyák! Úgy, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Halló! Halleluja! Micsoda üzenet! Most kézzed azt el, hogy Jézus olyat nem kíván, amit nem tud megcsinálni. Tehát ugyanolyanná kell válni férfiak, mint Krisztus. Mert nem lehet úgy csinálni, hogy mű Krisztusok vagyunk. Műanyag Krisztus, műanyag fej, műanyag láb. Az műanyag Krisztus. De ami eredeti, az Krisztus szelleméből van fölépítve. Krisztus szelleme hozza a krisztusi jegyeket, alakítja át a lelkedet, érzelmedet, tudatodat, gondolatodat. És krisztusi emberből szereted a testvéredet. Egy nem pszichikai szeretetről beszél, mert jó kedved van, akkor megsúgatod a fejét, hogyha nem, akkor nem. Hát ez nem erről szól. És utána azt mondja az ige, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az ige által. És itt a réma szó szerepel, az ige, a réma. Na most figyelj ide, ha nem tudod behozni az igét az életedbe, a családodba, akkor a családod nem lesz soha természet fölötti. Mert nem azt teszi természet fölötti a családod, hogy te megveszed a piros rózsát, Valentin napkor, sárga rózsát, az névnapján, és rózsaszín rózsát, meg születésnapján. 6,99-ért az Aldiba. Nem ez hozza be a szeretetet a családba, amen. De vedd meg 6,99-ért. Na, adjál érte 6000-et, nyugodtan vedd meg, azt mondd meg, hogy hát ez drága volt. De nem erről van szó, hanem arról van szó, meg a merci csokoládét, mert ez a férfi kettő, rózsa, merci csokoládé. És én ilyen van. Rózsa, merci csokoládé. Nézzük, hol, mi van akció. Valentin nap akció. Tehát nem így jön be a szeretet, meg Isten szelleme, meg az atyaság az életedbe. Tudod, hogy jön be az atyaság a családodba? Ha behozod a rémát. Mert azt mondja az ige, hozd be a rémát. Hozd be a rémát, és mi a réma? A prófétai szó. Mi a réma? Isten kinyilatkoztatott igéje a családod aktuális dolgára. Problémá van a feleséged? Hát hozd be az igét. Gond van anyagilag? Hozd be az igét. Egyedülálló vagy? Neked is meg kell tanulnod. Akkor, amikor most egyedülálló vagy, hogy az ige van-e az életedben. Ha nincs az életedben az ige, és nem készülsz, a házasságra figyelj, ezt még elmondom, ez óriási lesz. Figyelj ide. Tehát azok a könyvek, amik a házasságról szólnak, én tudom, hogy jók. Oké. Tényleg nem borítalak fel. Jó, legyen jó. Jó. Soha nem olvastam olyan könyvet a házasságról, ami arról beszélt volna, hogy nem lehet a házasságot helyreállítani csak úgy, vagy felépíteni, ha jön Ábrám áldása. Mert Ábrám áldásában van benne az atyaság, az ígéret és a Szent Szellem jelenléte. És nem azáltal kerül helyre a házasság, hogy erkölcsi, helyes, értékítélettel rendelkező két egyed éli a keresztény életét, protestáns értékek szerint, hanem azáltal lesz szellemi, és azáltal lesz Krisztus a házasságba, ha a férfi olyanná válik, mint Krisztus, és behozza a férfi, a Krisztus a rémát. Amen. Mert különben tudod, mi lesz az életedből? Jársz a gyülekezetről gyülekezetre, szombatról szombatra, vasárnapról vasárnapra, és megtanulod a képmutatást. És el sem mered mondani, hogy baj van az életedben, és nem is tudok segíteni, mert egy idő után nem lehet segíteni, mert nincs ott a réma. Nincs ott a réma a családban. Nincs ott a lakásban bent Isten igének a tekintélye. Nincs ott a családban bent az igének a hatalma. Na most, amikor lelkigondozok embereket, és próbálom szeretni őket, meg stb., de nincs az életében bent az ige, a réma, nem lehet lelkigondozni. Értsd meg! Mert a bűntudatot, a lelkiismeret fúdolást, a lelkigondozást nem veszi le. Mert a lelkiismeret szól, mert a lelkiismeret, az a szellemtudat, az arrébb van megteremtve, hogy a Szent Szellemmel harmóniában éljél. És a Szent Szellem szóljon, és az akarata alá vidd az életedet. Mert a törvény benne van a szellemedbe, a lelkiismeretedbe, a szívedbe, és az szól, mikor baj van. És amikor pedig jössz gyülekezetbe, és nem építed ki a szellemi életedet a mindenfajta nyavajáddal együtt, mert egy állandóan sírsz, akkor Benne lesz a lelkiismert furdalásod, és megszokod a lelkiismert furdalást. Megszokod. Megszokod. És úgy élsz. És én jövök, és ki akarom szedni belőled ezt az életritmust. Mert a hit az hajótörés szenved, ha a lelkiismeret beszennyeződik. Ez a Timóteus levélben, hogy hajótörés szenvedtek a hit dolgában a gonosz, rossz lelkiismeret miatt emberek. Nem fog tudni a hit kijelentése működni ott, ahol a lelkiismeret vádlás alá helyezi az embert. Mert a lelkiismeret látja azt, amit csinálsz. És olyan a lelkiismeret, mint egy ilyen 24 órában működő videó, vagy pedig magnószallag. És állandóan búg, búg. Tudod, mi történik akkor, miután bűnbe vagy, és Istenhez fordulsz? Még mindig fáj a szíved, még mindig fáj, még mindig. És hónapoknak kell eltelni, ez a valóság, amíg Jézus vére az ige megtisztít teljesen. Nem lehet úgy olyat csinálni, hogy valaki vétkezik, és aztán lelkiismeret furdalása van, megyek Jézushoz, halleluja, ledobom bűneimet, és már megyek tovább. Mint a Schwarzkopf reklám. Lejövök Berlin, megharázom a hajamat, és megyek tovább. Ez nem, ez bűn, barátom. Ez beég az emberbe. Sőt, a Szent Szellem fölveszi az összes videót. És ki kell, hogy törölje a Szent Szellem a mennyből, meg belőled is a dolgot, és az idő. Persze azonnal van a bűnbocsánat, persze azonnal van Jézus vérének a megtisztító ereje, de a lelkiismeretedet, amíg helyreállsz, az idő, barátom. Addig nyom téged minden, és nem tudsz átvenni szellemit, addig nem tudsz átvenni. Amíg a lelkiismeret búg, addig le vagy tiltva. Tudod, mi az üzenete Istennek? Hogy változtass meg a gondolkozásmódodat, mert a lelkiismereted szól. És úgy jársz gyülekezetbe, hogy szól a lelkiismereted. A bárány vére az, ami megtisztítja a lelkiismeretet. De nem azért tisztítja meg a lelkiismeretet, hogy aztán ne szóljon, hanem szolgáljunk az élő Istennek. Ezért tisztítja meg a lelkiismeretet. Hogy szolgáljunk az élő Istennek. Nem lehet bűntudattal Isten elé menni, nem lehet. Bele gyötrődik a kereszténység ebbe, hogy bűntudat alatt van. Én segíteni akarok neked, hogy hogy kell kijönni a bűntudat alól. Hogy hitre jussál. Azt a három igét még elmondom, ha engeditek, jó? A hit és a lelkiismeret összefüggését, ha már itt vagyunk. Halleluja. 1 Timóteus 4:1. Azt mondja a diakónusoknak, tehát az kétfajta, a kereszténységben, a szolgálatban kétfajta láb van. Ez Woody a barátom. A kereszténységnek két lába van, egy kovboly, én is kovboly vagyok. Hat lövetű újra szólt ma. Ő Woody, kedvenc babám. A kereszténységnek, a szolgálatnak két lába van. Az egyik láb a szolgáló, a másik a rabszolga. Erről majd beszélünk egyszer. És itt azt mondja az ige, itt az egyik lábról beszél a diakónusról. Tehát egy kovbolynak, egy szellemi kovbolynak két lába lesz egy idő után, amikor fölnősz, és valódi kovboly leszel, John Wayne. Az egyik lábad szolga, ez diakónus, a másik lábad meg rabszolga, ez görögül dulosz. Két lába van egy szolgálónak, rabszolgaláb és szolgálóláb. Mi a kettő közötti különbség? A kettő közötti különbség az, hogy a rabszolga az teljesen lemond minden jogáról, és teljesen aláveti magát Istennek, rendelkezzen Isten vele. Mindenről lemond, mindenéről. A szolga viszont, ő azt mondja, én szolgálom az Urat, zsoldér. De bármikor ott hagyhatom. Nincs ezzel gond. De van egy mélyebb, az a dulosz. És rengeteg helyen Jézus beszél, a Károlyban nem jön ki, a dulosokról, a rabszolgákról. Mondok egy példát, ez a Máté 17-ben van, mert itt, nehogy itt valaki azt higgye, hogy én a második világ, vagy a római polgárjogból hozom az izét. A rabszolga olyan ember, akit megfosztottak személyes szabadságától, tárként kezelik, és mint ilyen valaki másnak a tulajdona. A római köztársaság korában még a patriarchális rabszolgaság volt a jellemző, ahol a szolgák jogköre nem különbözött semmiben az őt birtokló családétól. Ez leginkább a családfő korlátlan család feletti hatalmának volt köszönhető, másrészt a rabszolgákat ekkoriban, mint egy családtagnak tekintették. Tehát amikor a rabszolgaszót használja a Károli, akkor azt jelenti, hogy családtagként kezd el az Isten jelenlétében egy ember élni. Úgy, hogy csak azok a jogok illetik meg őt, ami az atyáé. Amen. A család joga. Amen. Ez nagyon fontos. Tehát Isten senkit nem tesz vagyontalanná, nem veszi el a szabadság érzését, a lelkismertét senkit nem veszi el, nem erőszakolja meg, stb. Tehát itt, hogy ilyen gondolataid vannak, hogy rabszolgaság azt jelenti, hogy a Ben Hur, és akkor látod magadat ilyen a hajóba, ostorozva vagy, a lábadon van a karperec, és a mobiltelefon meg melletted, nem, a 21. században Isten erre nem kíváncsi, csak mielőtt még, nehogy azt hitt, hogy elment az eszem. Tehát, Istennek az a terve, hogy a katonák, a kovbolyok, azok vagy szolgálók legyenek, vagy rabszolgák. És nem az a terve Istennek önmagában, hogy te egy jó ember legyél, hanem az, hogy tanítvány legyél. És a tanítvány egy idő után vagy szolga lesz, vagy rabszolga. És ezeknek a diakónusi embereknek, magáról Jézus is mondja, diakónus, meg Pál is mondja magáról. Ezek az embereknek megvan a hittitka tiszta lelkiismerettel. Tehát ez a jellemzője ennek az embernek, aki Isten szolgálja, hogy hittitka van nála, és a tiszta lelkiismeret. Miért? Mert a tiszta lelkiismeret azt tud hitre támaszkodni. Mert azt vannak van talpazata, bizonysága. Mi a hit? Jön Isten szava, befogadod a szívedbe, és megvallod. Ennyire egyszerű? Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Még egy ige. Emlékeztek, mikor Máté 17-ben azt mondja Jézus, hogy Jézusnak, hogy növeld a mi hitünket. Emlékeztek erre a sztorira? Lukács 17-5-ben van. Bocsánat, ott volt. Lukács 17-5. És azt mennek oda a Jézus, és mondja, növeld a hitünket, mert már nem bírunk elviselni, olyan szellemi magaslatokban vagy Jézus. Tudod, mit mond Jézus? Azt mondja, olyan ez a hit, mint amikor van egy ember, aki szolga. Elmegy, szolgál. És mikor mindent leszolgált, utána azt mondja a gazda, nem elég nekem ez, hanem még szolgáljál. Máté 17-5. Lukács 17-5. Mondta az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag. 7. verszak. Kicsoda pedig ti köztetek az, aki ha szolgája van, szánt vagy legeltet. Tehát teljesen ki oda van szánva. Tüstént azt mondja, mihelyt a mezőről megjő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja, hogy ülj asztalhoz, hanem készíts vacsorámra valót, felövezvén magadat, szolgálj nekem, míg én eszem, iszom, és azután egyél, és igyál te. Megköszöni annak a szolgának, hogy azt tette, amit néki parancsolt? Nem gondolom. Ezenképpen ti is mindazokat megcselekedtétek, amik nektek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert ami kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Ez mit jelent? Megmagyarázom. A hit, mert a hit növekedése úgy működik, hogy te aláveted magadat a hitnek, és nem a tapasztalatnak és a munkának. Hogy a hit az, ami téged inspirál, és erőt ad az életedre, és olyan dolgokat csinálsz, amit meg sem tennél, ha nem lenne hited. Mert azt mondanád, hogy ezt nem csinálom meg. De a hit által elkezdesz élni. És ez a hit növekedésének a lényege. Hogy nem úgy állsz Isten országához és a hit dolgához, hogy megcsinálom azt, amire van hit kijelentésem. És aztán kész. Hanem úgy állsz hozzá, ha jön a hit kijelentése, megcsinálom, és aztán várok arra, hogy még magasabb hitre vigyen az Isten, és még többet csináljak a hitből. A hit rabszolgaságáról beszél itt a hit növekedéséről. Hogy nem úgy állsz hozzá a dolgokhoz, hát én ezt megcsinálom, arrébb teszem a gyülekezetbe, és kész. Ez nem hit. Ez nem hit. Ezt mindenki meg tudja csinálni. Egy jogázó, vagy egy fejen álló okkult ember is meg tudja csinálni, hogy minden nap ide bejön, összeteszi a cuccokat, és beviszi a raktárba. Ez semmi. Ha nincs hited. De a hitből csinálod, az valami. Amen. Mert akkor tudod te, hogy ezt te most azért vállaltad be, mert te ezt most tudod, hogy most a óembered, vagy a testedet megfeszíted, és most ezt én megcsinálom. És tudom, hogy ennek gyümölcse lesz. És hit által eljössz minden egyes szombaton. Ez más. Tudod, mi a legnagyobb dolog a hit működésében? Mikor Isten letöri az emberről a férfi büszkeséget. Ez a komoly. Amikor már nem magadba bízol. Nem a szívedben bízol. Nem a munkahelyedben bízol, hanem Istenben. És az isteni hit az, ami elkezd téged irányítani. Ma az Eklézsiában ezért kell az atyaságról beszélni, hogy bemenjenek az atyába való bizodalomba, hogy abból kiépítsék a hitéletet. Hát nem úgy, hogy egész nap hallom az igét, meg egész nap olvasom a Bibliát, és akkor majd lesz valami. Nem. Hogy jöjjön Isten, atyasága, meggyógyítson belül, fölépítsen.
Belül fölépítsen, helyre rakja a múltamat, a gyerekkoromat, a hétköznapjaimat, helyre rakja a családi viszályaimat. Ha elváltál, meggyógyuljál válásból, hogyha összetörtek, meg tud gyógyulni az összeteretettségéből. Nem lehet úgy szolgálni az Urat, hogy össze vagy törve. Lehetetlen. Lehetetlen úgy, hogy szeressem a feleséget, ha óriási lelki igák vannak rajtam. Lehetetlen. Mi kell ehhez? Atyaság. Hogy már át tud venni az atyából a gyógyulást, meggyógyulsz, hitre jutsz, és tovább tudsz menni. A rabszolgasága, a hit rabszolgasága, azt tesz téged szabaddá. Tudod, hogy miért? Szabad leszel a világtól. Szabad leszel a testtől. Szabad leszel a vallástól. Mert hitben élsz. Nem tudnak már kontrollálni téged. Örömmel csinálod meg az atya házába a dolgokat. Örömmel. Nem azért csinálod, mert kell. Örülsz, hogy Istent szolgálhatod. Ez fantasztikus. Ma nagyon kevés keresztény van a kisegyházban, aki értékeli a hit üzenetét. Nagyon kevesen vannak. Nagyon kevesen vannak, mert az emberek nem akarnak hitből élni. Megszokták azt, ahogy csinálják. Én pedig ma beszóltam neked, és ki akartalak rázni téged abból, amiben vagy benne. Hogy hiába mondod azt, hogy Ábrám áldása kell, hogyha nem akarsz Ábrám nyomdokát követni. A Róma 4-ben azt mondja az ige, ne lapozod, a Róma 4-ben azt mondja ige, hogy nekünk Ábrahámnak a nyomdokait kell követni. Ugyanazt kell csinálni, mint Ábrám csinált. Azt mondja a Róma 4-ben, és ha atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik atyánknak, Ábrahámnak, körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Hitének nyomdokait. Követik. Követik. Ez a követés szó, ez egy katonai szó, hogy parancsba van adva, hogy valamerre menjen. Ezt jelenti a követés. Oda szánod magadat arra, hogy katonaként beáll Isten hadseregébe, és a hitnek a katonájává váljál. Nem lesz az életedben hit, ha nem akarsz hitet. És nem mondod azt Istennek, Uram, növeld a hitemet. Olyan konferenciákat kéne tartani, hogy kiírnánk naponta 2-3 Isten tiszteletre lenne bennünk szomjúság. Uram, növeld a hitünket. Uram, dicsérünk téged egész éjjel, egész nap azért, hogy növeld a hitünket, hogy elmenjünk a mennyországba, menjek királyságába, mert nem akarok bemenni a pokolba. Az igazi Isten félem az vágyik arra, hogy Isten megragadja, megfogja Isten pokáját. Az igazi hit az vágyik arra, hogy többet kapjon Istenből. Nem unalmas, ilyen szellemileg nem igénytelen ember az igazi hit hívő. Igényes. Igényei vannak. Igényei vannak Isten felé. Igényei vannak az eklézsia szemszögéből. Igényei vannak a pásztorát tekintve. És igényei van önmagával szemben is.